Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
A mai kérdésünk. Mit érdemes tudni a lakossági hitelekről?
Van valamilyen hátulütője a támogatott hiteleknek? Biztonságos az online hitelfelvétel?
Ezekre a kérdésekre keresjük a választ. Vendégünk Toman Róbert, a Raiffeisen Bank lakossági hitelezésért felelős vezetője. Én Szőlősi Lili vagyok.
Én pedig Sztolcsa Viván.
Ez pedig a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja. Köszöntjük a hallgatókat, és természetesen téged is, Róbert. Azt hiszem, hogy eléggé kurrens téma, olyan szempontból, hogy ez mindig kurrens téma, hogy milyen hiteleket szoktak felvenni az emberek, hogy mennyire népszerűek a kisebb áruhitelek, mert nekem mindig az az érzésem, hogy nagyon sokan felvesznek kisebb dolgokra is áruhitelt, és mindig azon gondolkozom, hogy ez mennyire jó, hogy egyáltalán még ma gyakori-e.
Igen, én is üdvözlöm a hallgatókat. Az összeg függvényében valós alternatív és egy jó megoldás lehet az áruhitel, különösen, hogy több helyen azért elérhető kamatmentes konstrukciók is áruhitelből, ezek rövid távú kis összegű hitelek, hogyha az ügyfélnek szükség van mondjuk egy gyorsan vagy hirtelen elromlott mosógépre, tévére, ami helyett újat kell venni, akkor ez egy érdemes és hasznos eszköz lehet a havi törlesztő részletekben való megfizetése, és így nem terheli meg egy összegben a havi családi költségvetést.
Ez izgalmas, amit mondasz, hogy a hirtelen elromlott dolgok helyett erről van bármiféle statisztikátok, hogy mi a gyakoribb az, hogyha valami tényleg bekrepál, és akkor gyorsan muszáj valami új, mert nyilván egy mosógép nélkül nem bírunk ki annyi időt, amíg összespóroljuk a pénzt, vagy az, hogy meglátja az ember, mit tudom én, telefont, tetszik neki, de egyben nem fizet neki annyit.
Több célja lehet az egyik valóban az, amikor hirtelen szükség van, elromlik valami, de vannak szezonális dolgok is, például a karácsonykor sokan vásárolnak nagyobb értékű eszközöket, konyhai berendezéseket, szórakoztató elektronikai cikkeket, és akkor érdemes részletre vásárolni, hisz az egy nagyobb kiadás a karácsony előtti költekezés. A másik oldalról tipikus ilyen eset egy foci VB, foci EB, amikor sokan vesznek tévét, mert a legjobb minőségben akarják nézni kedvenc csapatukat.
Bennem mindig az merül fel, hogy biztos van valamilyen kockázat abban, hogy erre egyrészt valaki hitelt vesz fel, másrészt, hogy ugye a bank vagy bárki, aki szervezi, hitelt ad ki. Mennyire fordul az elő, hogy valakinek, akár egy családnak belettörik a bicskája lényegében az ilyen hitelbe, mert mégiscsak tegyük fel mindegy igazából, hogy miért tette, hogy elromlott vagy nem romlott, de van-e olyan általában, hogy hát igen, végül nincsen rá pénz.
Szerencsére elég kevés esetben fordul ez már elő, ezt segítést támogatja az úgynevezett felelős hitelezés elve, amely nagyon fontos, hogy ez egy két oldalú dolog, mind a bankok részéről, mind pedig az ügyfelek részéről. A banki oldalról egyrészről van számos szabályozás, amelyik korlátozza az ügyfelekkel adósodottságát, tehát a jövedelemhez képest megvizsgáljuk, és vannak korlátok, hogy mekkora lehet az a havi törlesztő részlet, amíg el lehet adósodni. Ez viszonylag egyébként elég magas összeg, ez akár 50, illetve magasabb jövedelemnél 60% is lehet. Én azt gondolom, hogy ezek kellően rugalmas számok. Én inkább azt javasolnám, hogyha valaki a családi költségvetést nézi, hogy azért a jövedelem egyharmadánál nem igazán érdemes túlszállni, és az egy biztonságot ad. A másik oldalról pedig a felelős hitelezés az ügyfelekre is vonatkozik nyilvánvalóan, hogy őszintén legyenek tisztában saját családi költségvetésükkel, mennyit tudnak havonta félretenni, és így ezzel a törlesztő részletre fordítani. Ha ez a kettő mindkét oldalról adott, akkor azt gondolom, hogy minimális az esélye annak, hogy probléma keletkezzen, plusz lehetnek olyan élethelyzetek, amikor mondjuk egy munkanélküliség vagy betegség, erre pedig vannak szintén eszközök, úgynevezett hitelfedezeti biztosítások, amiket érdemes megkötni, mert akkor a biztosító segít ebben az átmeneti időszakban a havi részletek fizetésében.
Ugye a lakáshiteleknél vannak eléggé szigorú szabályai a hitelfelvételnek, amiben ugye az ember jövedelmét is nézik, ennek mekkora része lehet a törlesztő részlet, az önerő, stb. Az áruhitelnél mennyire van meg?
Ugyanezek a szabályok vonatkoznak rá, tehát ott is a havi törlesztő részlet az a jövedelem függvényében maximálva van, tehát hogy ez független az adott terméktől, tehát személyi kölcsön, sőt, hogyha valaki hitelkeretet igényelünk, egy bankszámla hitelt a számlája mellé, vagy hitelkártyát, akkor ezek a keretek is beszámítódnak ebbe a havi teherbe, tehát minden ilyen jellegű hitelkötelezettség figyelembevételre kerül, és természetesen a régiek is, a meglévők is, tehát az újabb hitelnél a régebbieket is figyelembe kell venni, amikor megállapítjuk ezeket a havi kötelezettségeket.
Van arról statisztika, hogy általában ezek az áruhiteleknél mi a leggyakoribb? Hogy mire veszik fel általában, vagy hogy milyen összeg határa az, hát, ami a leggyakoribb?
A tipikus a tartós fogyasztási cikkek, ahogy mondtam, háztartási gépek, szórakoztatóanyag, illetve bútorok a háztartásban szükséges. Ez pár százezertől 1-2 millió forintig, de tipikusan az néhány százezer forintos összegről beszélünk.
Hogy néz ki a gyakorlatban egy ilyen hitelnek az igénylése? Tehát ezt ott a boltban meglátom a tévét, és azt mondom, hogy én szeretném látni Szoboszlai Dominik arcán a legkisebb miteszert is, úgyhogy létszi, kedves bolt, adjatok nekem hitelt, vagy bankhoz oda menni, vagy egyáltalán mondjuk otthonról a fotelből fölvenni hitelt lehetséges-e? Hogy néz ez ki ez a folyamat?
Mindegyikre van megoldás, tehát a boltban is vannak kapcsolatban, mármint az értékesítővel bankok, finanszírozók, ahol ott helyben lehet igényelni a hitelt, ez viszonylag gyors folyamat, ha nem is néhány perc, de viszonylag egy fél órán belül akár ezekhez hozzá is lehet jutni, persze ott megfelelő dokumentumokkal is rendelkezni kell az ügyfélnek, de általában már itt mobiltelefonon ezek adottak egy bankszámla kivonat például, ahol a jövedelme látszódnik az ügyfélnek, és nyilván a személyes okmányaival ezt tudja igényelni, de vannak alternatívák ezekre, és mondjuk egy személyi kölcsön, ami szabadon felhasználható, otthon is igényelhető, online saját banknál néhány gomnyomással megkapja az ügyfél, és utána a megkapott összegből már tud vásárolni bárhol, bármelyik boltban.
Hogyha már itt a fotelemből felvehetek-e hitelt, és hogyha igen, hogyan kérdéskört érintjük, bennem mindig az merült fel, hogy hogyan teszi azt egy bank biztonságossá, hogy senki ne tudjon visszaélni valahogyan az én személyiségemmel, és akár az én nevemre felvenni egy hitelt.
Igen, ez egy fontos kérdés, a digitális biztonság. Nagyon figyelünk erre. Az én rendszereink nagyon sok biztonsági testen a fejlesztés során mennek át, tehát ez egy zárt, védett rendszer, hasonlóan az internetbanki, tehát ezekkel a jogosultságokkal lehet ezekben a rendszerekben, hiteligénylő rendszerekbe is belépni. Ami itt adott esetben sajnos problémát szokott okozni, hogy ha az ügyfelek illetéktelenek adják ki a kódjaikat, akkor természetesen a védelem az csökken, hisz a rossz hiszemű felhasználók ezeket a kódokat felhasználva adott esetben tudnak igényelni. Egy-egy példa előfordul, de azt mondanám igazából, hogy ez egy biztonságos folyamat, zárt körül, de nagyon nagy fokozott figyelemre van szükség az ügyfeleknek is, hogy ezeket a banki kódjaikat, hozzáférési kódjaikat megfelelő módon is biztonságosan tárolják, és illetéktelennek sose adják ki.
Ami még az online hitelekkel kapcsolatban bennem felmerül, hogy ne csak az ilyen veszélyekről és a rossz dolgokról beszéljünk, hogy mi az, ami miatt előnyös lehet online felvenni egy hitelt, és nem bemenni a bankba?
Az elmúlt 1-2 évben nagyon népszerűek lettek ezek a hitelek, úgy itt a fedezetlen, tehát személyi kölcsön, hitelkártya és bankszámlahitel konstrukciókról beszélünk, amiket egyszerűbb felvenni. Az ügyfelek döntő többsége már ezen az online csatornán keresztül veszi fel, a döntő többségi több mint 2/3 jelenti már, akik ezen az online folyamaton mennek végig. Sokkal egyszerűbb az ügyfeleknek, hisz néhány klikkeléssel, akár telefonon, ez is egy tapasztalás, hogy mobiltelefonos módon indított, tehát már nem is internetbankon vagy laptopon, hanem mobiltelefonon indítják el az ügyfelek ezeket az igényléseket. Ugye 0-24 órában bármikor el lehet ezeket intézni pár klikkel, és minimális dokumentációs igény és papírmentes folyamat, ez sem egy mellékes dolog, tehát nem kell nyomtatni, aláírni, hazavinni a telefonon, gyorsan, egyszerűen elintézhető minden, és a jóváhagyás után másodperceken belül a számlán is van a pénz, megnyílik a hitelkeret, vagy a bankszámlahitel, amit fel is lehet használni. És ez fontos, hogy egy személyi kölcsönnél itt akár 10 millió forintos összegekről is beszélünk, tehát hogy ez egy nagyon gyors, nem kell sorbálni, bemenni a fiókba, a papírokat begyűjteni, ez a jövő a digitális út a hitelezésben is, mint ahogy minden máshol a világban vagy a környezetünkben.
Él azért valószínűleg a legtöbbekben egy olyan sztereotípia, hogy a hiteligénylésnél így olyan szinten kell minden papírt összekészíteni, hogy kis túlzással a születési anyakönyvi kivonattól kezdve egészen odáig, hogy az elmúlt 3 hónapban hány csokit vettünk a munkahelyi ételautomatából, és hogy ez biztosítja az egésznek a biztonságát. De hogy akkor az online igénylésnél is arra érdemes fölkészülni, hogy azért lesz valami ehhez hasonló mini tortúra, vagy ennyire azért nem zúzós a
dolog? Hát már minimális, tehát ezeknél a fedezetlen hiteleknél, amelyek online mennek, digitálisan történik meg az információk, adatok ellenőrzése, gyakorlatilag egy digitálisan letölthető bankszámla kivonatra van szükség, saját ügyfelünknél nyilván, aki a Raiffeisen Banknál van, akkor nem is kell letölteni, hisz látjuk a számla történetét, és azokból az információkból ki tudunk indulni, tehát gyakorlatilag egy saját ügyfelünknek semmilyen dokumentációt nem kell az online igényléséhez csatolnia. Nyilván a nem digitális, mondjuk egy támogatott lakáshitelnél már valóban azért kell néhány papír, ezt részben a jogalkotó várja el, hogy bizonyos igazolásokat az ügyfeleknek be kell mutatni, és azt a bankoknak ellenőrizni kell. Másik oldalról az ingatlannal kapcsolatos dolgok még, és itt is hangsúlyozom, hogy még papíron mennek, ugye hamarosan indul a teljes körű e-ingatlan eljárás, ahol már az ingatlan bejegyzések, földhivatal ügyintézés is teljesen digitális útra terelődik, tehát itt is meg fog szűnni a papíros ügyintézés, nem csak a hitel kapcsán, hanem az adásvételek, a normál adásvételek kapcsán is.
Beszéltünk itt arról, hogy mi mindenért praktikus egy ilyen hitelt fölvenni, és említetted már a kockázatokat, de ki az, akinek azt mondanád, hogy inkább ne vegyen föl ilyen hitelt, tehát csináljon valami mást?
Hát nyilván a legfontosabb a hitelfelvételnél, hogy legyen egy stabil jövőképe, rendszeres jövedelme, hisz a javítőlesztő részleteket a rendszeres jövedelméből tudja visszafizetni. A másik, hogy a hitel mérték és azáltal a havi részlet az olyan nagyságrendű legyen, amit a családi költségvetés elbír, tehát ne jelentsen túlzott terhet, ne menjen az a napi költségek, rezsi egyéb rovására, mert ebből mindig probléma lesz, hogyha valaki túlvállalja magát. Tehát itt nagyon fontos, hogy mindenki legyen őszinte magával szemben, és addig nyújtózkodjon, amíg a takarója ér. Tehát ez egy kulcselem a hitelezésnél. Vannak, ahogy említettem, a felelős hitelezés szabályai, de az ügyfélnek tényleg nem szabad, hogy becsapja magát, és túlvállal egy ilyen hitelfelvétel során. Az átmeneti problémákra, meg ahogy említettem, vannak lehetőségek, akár egy életbiztosítás, hitelfedezeti biztosítás, ami az átmeneti problémák kezelésére megoldást jelent, és akkor igazából nem lesz probléma. Tehát ez a legfontosabb, hogy ne csapjuk be magunkat.
Mekkora például maga a türelem egy hitelező irányából?
Hát az sok hónap, tehát hogy a banknak is nyilván az a célja, hogy ez a fizetőképesség helyreálljon, azt nyilván az első számú cél ilyenkor az ügyféllel együttműködve, hogy kiderítsük, hogy ez a probléma átmeneti, hosszú távú, ez alapján lehet eldönteni, hogy mi a végső megoldás ennek a helyzetnek a kezelésére. Itt az szokott előfordulni, hogy az ügyfelek homokba dobják a fejüket, nem hajlandók a bankkal egyeztetni. A banknak mindig azért keresi az ügyfelet, mert az a célja, hogy a legoptimálisabb megoldást megtalálja mindkét fél számára. Tehát, hogyha az ügyfél együttműködő, akkor erre van lehetőség. Nyilván ez sok hónapot jelent, de nyilván nem éveket jelent, hogy nem fizet, és ez utána nyilván hiteltípus függvénye, hogy milyen következmény vannak. Egy lakáshitelnél, ahol jelzáló van, ott nyilván az ingatlant fogja előbb-utóbb érvényesíteni a bank, ahol nincs konkrét fedezet, ott más alternatívák követeléskezelők bevonásával folytatódik a tartozásnak a beszedése vagy behajtása.
Lépjünk egyel tovább, és beszélgessünk arról az izgalmas fogalomról, hogy támogatott hitel. Sokan beszélnek erről, de tehát valójában azt tisztázzuk, hogy pontosan mi ez, miben más, mint egy egyszerű hitel, egyáltalán ki az, aki itt támogat minket.
Igen, ez fontos, és ráadásul ma már azt gondolom, hogy nagyon sok típusa is van ennek. Ugye itt igazából alapvetően most 3 termékről beszélünk, támogatott lakáshitelek, a babaváróhitel és a munkáshitel. közös jellemzője az, hogy az állami oldalról, kormányzati oldalról kamat támogatás jár ezekhez, tehát a kamatot az ügyfél helyett az állam átvállalja, ugye babaváró és munkáshitel esetében teljes mértékben, még lakáshitel esetében, hogy csak plusznál ott 3%-ot kell az ügyfélnek megfizetni, és a feletti részt fizeti az állam. Tehát mindenféleképpen egy gazdaságilag, pénzügyileg nagyon előnyös konstrukció az ügyfelek számára, és nagyon kedvező a kamatozását, ugye a kamatmentesnél nincs is kamat igazából. Csak a tőkét kell a futamidő alatt visszafizetni az ügyfeleknek.
Van valamilyen kockázata az ilyen támogatott hiteleknek, legalábbis olyan szempontból, hogy elveszíthetem ezt a támogatást?
Nyilván a cserébe a kamat támogatást nyújt az állam, azért cserébe kér valamit, ugye ez termékenként eltérő, ugye a Csók Plusznál és a babavárónál is elsősorban a gyermekvállalás támogatása a cél, tehát a jövendőbeli gyermeket kell vállalni, és ha az megszületik, akkor az a támogatás megmarad, ugye babaváró konstrukció esetén már, ha egy gyermek megszületik hitelfelvétel után 5 éven belül, akkor ez a futamidő végig jár, ez a kamatmentes konstrukció, hasonlóan a támogatott lakás hitelnél is marad a kedvezmény, sőt ott még elő is törleszt az állam. A munkáshitel az egy speciálisabb konstrukció, az arról szól, hogy 5 évig Magyarországon kell élni és dolgozni, ez az elvárása a támogatásért cserébe az államnak.
Itt ugye amikor az egész babavárót meg Csokot bevezették, akkor jöttek a figyelmeztetések, hogy olyat mondjuk azért nem feltétlen érdemes bevállalni, hogy egy párnak még egyetlen gyereke sincs, de aláírják, hogy akkor lesz majd nekik 3. És ugye itt van az, hogy még nem telt el a 10 év a dolog indítása óta, amennyi idő van arra, hogy a 3 gyerek megszülessen, de az azért ugye már látszik, hogy hányan vannak, akiknek úgy mondjuk esélyük sincs arra, hogy teljesítsék ezeket a feltételeket. Mennyire lehet ebből nagy baj?
Szerencsére kevés ilyennel találkoztunk, ugye is ráadásul a babavárónál nem feltétlen kell a 3-nak, tehát már egy gyermek elég a kamatmentességhez, a teljes futamidőre történő kamatmentességnek, tehát ha egy gyermek megszületik, akkor ez már jár. A további gyermekek második, harmadik, az már a tartozást csökkenteni, és az állam nem csak a kamatot vállalná, hanem a tőkét is visszafizetni, ugye 3 gyermek után teljes egészében visszafizeti a tartozást, tehát az már egy plusz dolog. Van néhány ilyen eset. Itt azonban arra felhívom a figyelmet, hogy lehetnek olyan méltányossági helyzetek, tehát például a orvosi vagy egyéb okok miatt nem születhet meg a gyermek, akkor itt méltányosságot lehet kérni, és akkor ezek meg a negatív következmények alól mentesülhetnek az ügyfelek, tehát nem kell a támogatást visszafizetni. Egy-egy eset előfordul, ahol vissza kell, mert más célra vették fel mondjuk a hitelt, tehát nem is terveztek eleve például gyermeket.
És akkor beszéljünk még a munkáshitelről így zárásképp, miután ugye most 2025 áprilisában vesszük fel ezt az adást, úgyhogy most már lehet látni így az első számokat talán arról, hogy startolt ez el. Mit látunk? Hogy indult el, illetve ki az, akinek érdemes ezt fölvennie, és akkor ellenoldalról ki az, akinek nem ajánlanát, hogy fölvegye?
Igen, már eltelt közel 3 hónap az indulás óta. Népszerű lett a termék. Egy számot így kiemelnék, hogy február hónapban már látjuk összbanki szinten, tehát Magyarország szintjén, hogy mennyi ilyen hitelt folyósítottak, és már meghaladta a munkáshitel folyósított összeg a babaváró hitelét, ami mindenféleképp egy jelentős szám. Ez engem is igazából meglepett egy kicsit, hogy ekkora az érdeklődés és a folyósítás. Nyilván ez egy speciális konstrukció a fiataloknak szól, tehát az életkor határ ugye az eléggé limitált. Én azt gondolom, hogy ez egy életkezdéshez, pályakezdéshez egy kiváló lehetőség. Itt megint a felelősségre hívom fel a figyelmet, tehát arra érdemes ezt a hitelt felvenni, ha valaki tényleg az élete kezdéséhez, mondjuk a munkájához, úgy itt arról szó, hogy munkás lesz, nem akar tovább tanulni, tehát elindul mondjuk valamilyen szakemberként, festő, mázoló, megveszi hozzá a szerszámokat, és utána dolgozik, amivel a hitel részleteit tudja fedezni, vagy vesz egy autót, mert munkába járásához ez szükségeltetik. Tehát olyan dolgokra fordítja ezt a pénzt, amivel a jövőbeli jövedelmét, munkahelyi helyzetét tudja stabilizálni, az mindenféleképpen jó, hisz ez biztosít majd fedezetet a törlesztő részleteknek a fizetésére. Tehát nem ajándék, ez a lényeg, ez hitel, benne van a szó, hogy vissza kell fizetni, tehát itt is felelősen kell a hitelfelvétel során eljárni.
Robert, köszönöm, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakulcs csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastje, a HVG Podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Szőlősi Lili vagyok, Sztojcsa Viván nevében is búcsúzom tőletek, sziasztok!
Vásd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.